Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Vallási kerekasztalt tartottak a napfényes rendezvényteremben 2025. márciusában, melynek témája az volt, hogy mit tanítanak az egyes vallások a szabadságról és a szabad akaratról. A beszélgetésben részt vett Erdős Eszter református lelkész, Lukovics Milán Ferences szerzetes, a Mária Rádió igazgatója, Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége főrabbija, Sulog Zoltán vallásjogász, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke, Tasi István kulturális antropológus, Krisna tudatú tanító, Torma András, az eredeti fény zen buddhista közösség apát helyettese. A moderátor Ille József volt. Következő műsorunkban a kerekasztal beszélgetés harmadik részét hallhatják.
A történelmi időkben, hogyha visszanézünk, akkor a szabadságvesztés az ezeknek a döntéseinknek a következménye lehet. Nagyon sok esetben ugye a törvények szabadságvesztéssel sújtják azokat, akik megszegik a törvényeket. És a kérdés az arra vonatkozna, hogy mennyire tartja a vallás a szabadságvesztés, az ember szabadságának a korlátozását egy méltányos büntetési formának, hogy így mondjam.
Tehát a kereszténység alapvetően a társadalomnak az autonómiáját ebben elismeri. Vagy hát nem csak ebben, hanem sok minden másban is. Tehát egyébként a szabadságvesztési történelmileg azért inkább az újabb kornak és az újabb időnek a szüleménye. Tehát várfogság volt a középkorban, adósrabszolgaság az ókorban, számüzetés, aztán az újabb időkben hát nem tudom, kényszermunka, munkatáborok, és hát egyébként az ókorban hát a csonkítás, és hát a halál. Tehát mondjuk ugye melyik is volt az a aténi Arkón, aki azt mondta, hogy hát szerinte a kis bűnök is megérdemlik a halálbüntetést, a súlyosabb, nagyobb bűnökre meg még nem talált súlyosabb büntetést. Ez a drákon, a drákói szigor, ugye innen kapta a nevét. Na most, tehát, hogy ilyen szempontból az, hogy valakit bebörtönzünk hosszú időre, és csak a szabadság, úgymond csak a szabadságától fosztjuk meg, az egy viszonylag újkori találmány. Utóbbi pár száz évben volt ez úgy terjedt el, és hát mára már ugye kizárólagossá vált szinte. Tehát, hogy manapság, hát Magyarországon már senkinek nem vágják le a kezét egy tolvajlásért például. Na most, az egy érdekes kérdés majd, hogyha a mesterséges intelligencia torolja meg a ilyen-olyan vétkeinket, és tiltja le a banki hozzáférésünket, meg a nem tudom én mi mindent, ellehetetlenít kapcsolattartásunkat, akkor az minek fog minősülni, vagy hát az valamiféle csonkításnak, csak ugye nem testi értelemben. Na, de ez most kitérő. Szóval a lényeg az, hogy az egyház, hogyha ehhez hozzászól, ehhez a témához, akkor hát valamiképpen az igazságosságot képviseli, vagy éppenséggel azt, hogy azért amíg ember ítélkezik, azért ott van a tévedésnek a lehetősége. Tehát, hogy éppen ezért a végérvényes, meg jóvá tehetetlen, bár nyilván, hogyha valakit 30 évig bent tartanak a börtönben, annak hiába fizetünk valamit, az nem teszi azt jóvá. Tehát, hogy ilyen szempontokat igyekszik érvényesíteni, és hát valamiképpen, ugye Jézus hajlandó volt itt ebben a földi életben vesztesnek lenni. Tehát, hogy ő a kivégzettek közé került. Tehát, hogy ilyen értelemben az egyház valamiképpen hát annak, akit megbüntetnek, az emberi méltóságát azért igyekszik védelmezni. Szóval körülbelül így.
Hát erre azt mondom, erre a kérdésre egy passz, mert ugye a Biblia szíve azt mondja, hogy a gonosz jóval győz meg. Nyilván, hogy nem mondhatom azt, hogy milyen jó, hogy vannak emberek, akiket bebörtönöznek. Viszont ezen a földön van, amikor nincs jó választás. Szóval igazad van, hogy PhD-zni kéne belőle, de most erre azt mondom, hogy hát ez nagyon nehéz kérdés.
Én itt gyorsan főttem három dolgot magamnak. Egyik ugye a büntetés maga, a Tóra beszélbüntetés értelemszerűen, hiszen a Tóra azt mondja, hogy a Mózes 5 könyve, hogy ez legyen az alaptörvénye a zsidó népnek, amikor elfoglalja a Szentföldet, majd ugye Józsué, Jerikon keresztül, és akkor legyen az országnak büntetőjoga, polgárjoga, családjoga, stb. És van benne egy nagyon fontos alapelv a büntetésről, amit a később a római jog is átvesz, a tálió elv, de ez a tálió elve, a szemet szemért fogad fogér, ütés-ütésért, stb. Elv, ez egy tórai elv, ez teljesen egyértelműen le van írva feketén-fehéren, de miről szól ez pontosan, amikor már büntetni kell? Az az elv lényege, hogy a arányos büntetés. Tehát ugye egy szemet, egy szemér, egy fogat, egy fogér, egy ütést, egy ütésér. Ez egyik fontos dolog, amiről beszél a Tóra, tehát amikor büntetni kell, legyen arányos. És ugye ez mennyire aktuális, ne felejtsük, hogy a Tóra az körülbelül ilyen 1400 körül lett átadva számunkra, tehát 3400 évvel ezelőtt már ezt a dolgot leírták. A másik, amikor beszél a Szentírás, és amit egyetlen a rabinikus exegézisek adják csak vissza, amikor azt mondja a Tóra, hogy írtassék ki a népéből. Ez egy borzasztó magyar fordítás. Tehát tehát a magyar fordítását időnként a hajamat, amin kevés már szoktam tépkedni, mert a héber teljesen mást mond. A héber nyelvben a karét szó van írva, a karát azt jelenti, hogy elszakítani. És azt mondja, a bűnözéseknél van leírva a Tórában, azt mondja például a exegézisre, a rabbikus irodalom, hogy az ember és Isten között van rengeteg szál. Rengeteg módon kapcsolunk Istenhez a mai napig is, nem fizikálisan, de minden alkalommal, amikor ilyet csinálunk, Isten egy szálat elenged. Elszakad egy szál. És mondok egy egyszerű példát, aki a büntetés az, hogy belénk van programozva 120 év, mint Mózes élt, legyen a Tóra 120 év éjjel, azt mondja, jó Isten, hogy most nagyon, nagyon viccesen mondom, 118 és te jössz. 115 és te jössz. Szép lassan vagdossa a szálakat, ez a büntetés, olyan büntetések, amiket a Tóra leír egy részét. A harmadik típusú büntetésről már beszélünk, ugye itt a teljes talmudi traktátus foglalkozik a Sanhedrin, a Sinhedrion törvényeivel, a bíróság törvényeivel, háromtagú, 23 tagú, 70 tagú bíróság van a zsidó jogrendszerben, halálos ítéletet csak is a 23 tagú bíróság hozhat, tehát a többségének kell megszavaznia, és az ítéletet, ami szinte lehetetlenség volt, mindig pro-kontra hoztak érveket, tehát a Talmud szerint az a idő intervallum, amikor a 70 év alatt hoztak egy halálos ítéletet, az véreskező időszaknak neveztetik. Tehát ez olyan lehetetlené teszi a vallások és a talmudi kommentárjadalom a halálos ítéletet, hogy szinte lehetetlen. És végül a harmadik, hogy hogyan áll hozzá a büntetésekhez. Akkor vannak ezek a szemet-szemért fogadfogja, stb. Elvek, itt sem szemet ütnek ki egyszerűen fogadfogja. Azt mondja a vallások, hogy forintosítsuk, vagy sékelesítsük. És öt dolgot kell kifizetnie, és az elmondom, hogy tehát ha én szegény Zolit az őszi fülébe belharapok egyet, mint Mike Tyson a meccsen, kihapok egy fülébe. Azt jelenti, hogy nekem öt dolgot kifizettem, az orvoslását. Igen, fizettem. Mi az a fület fülért? Orvoslását, azt az időszakot, ami nem így dolgozni, mert fáj a füle neki, a szégyenét, hogy neki már csak fél füle van, milyen ciki kiállja a szószékre fél füllel, a fájdalmát, mennyi pénzért vállalám el azt, hogy jól van az én fülembe, azt kell visszafizetnem, és a munkakiesését. Tehát a 85 kijött nagyjából. Tehát a vallások pont ezért, hogy negyeből vita, Talmud, amíg legalább 1500-2000 szövegről beszélünk, egyértelműsíti ezt, és azt mondja, amennyiben országalkotó néppi akarsz válni a Szentföldön, tudom, de már voltak úgy már 1000 éve, akkor ezeket az alapelveket be kell tartani. Tehát ilyen módon a büntetést, a szabadság megvonást, ezt egyértelműen szabályozik el, és mindegyiknek nem jogi, hanem teológiai hátteret ad, tehát teológiai hátteret azt jelenti, hogy Isten ebben a pillanatban mit üzenne a világnak, hogy nem azt, hogy a másikat kalodázzam be, meg végezzem ki, meg mit tudom, nyúzzam meg, hanem a lehetőleg emberibb, pont amit a minden atya mondta, jól emlékszem, hogy tévedhetünk. És egy olyan büntetést hozunk, amit nem tudunk helyrehozni, akkor az nagyon ciki. Szóval éppen ezért a büntetési dolgokat a lehető legemberibben és legméltóságteljesebben kell megtenni, és ilyen módon válaszol a büntető jogra, vagy a különböző emberek közötti ilyen jó kérdésekre az dolgok.
Tehát itt az iszlám szerint itt a bűnöket ugye több kategóriára lehet osztani, ugye a súlyosság szerint, de alapvetően, hogyha a fő két kategóriát nézzük, hogy hol történt ez a bűn. Hogyha ember és Isten között történt, akkor a büntetés is ember és Isten között van, tehát nem érintette a társadalmat. A büntetések, amit az evilági büntetések, akkor lépnek életbe, amikor a többi ember, a többi teremtmény jogát érinti a dolog. Tehát amikor az ember öl, lop, vagy olyan dolgot művel, ami másoknak a jogát csorbítja, hogy akkor a helyreállítás törvénye belép, hogy a viszonosság, és akkor itt vannak a büntetések. Ha megnézzük, hogy milyen büntetési tételeket alkalmaz az iszlám, ugye a szabadságvesztést azt nem alkalmazza, tehát nincsen az írásokban ilyen, hogy szabadságvesztés. Ugye ez a kategória akkor jelenhet meg, ugye vannak olyan bűnök, amire a hatalmat gyakorlót hatalmazza föl arra, hogy ő szabjon ki egy büntetést a saját belátása szerint. És ugye akkor ő dönthet úgy, hogy akkor nyilvános megszégyenítést alkalmaz, vagy bezárja az embert egy bizonyos időre. Tehát például milyen bűn lehet? Tehát például, hogyha valaki adósságba keveredik, és vissza tudná fizetni, képes lenne rá, de nem fizeti vissza. Ugye akkor például dönthet úgy a hatalom gyakorló, hogy ezt az embert bezárja egy időre, hogy ezzel kényszerítse, hogy fizesse vissza. De ugye itt nagyon fontos, hogy itt ugye mindig bírósági eljárásnak kell lennie, és teljes bizonyítottságot kell nyerni a dolog. Tehát ezért ez ugye nagyon sok kérdést felvet, tehát ezért nagyon sok büntetés nem végrehajtható, vagy nem lenne végrehajtható, hogyha működne megfelelő alapon álló iszlám bíróság, mert nincs teljes bizonyítottság. Mert ugye nagyon sokszor a következmények olyanok, hogy visszafordíthatatlan, tehát bizonyítani kell 100%-osan, tehát minden kétséget kizáróan. Ugye ez meg nagyon sokszor nem lehetséges. Tehát, hogy ezért ez egy büntetési tétel, valóban így van. Ha megnézzük a tudósoknak az életét, ugye iszlám vallás tudósok életét, ugye voltak olyan emberek, akik igazságtalanul kerültek börtönbe. Ugye a hatalom gyakorlói letértek a helyes útról, hogy a tudósok ilyenkor kötelességükkel élve figyelmeztették őket, ugye mi volt a hatalom válasza, bebörtönözte őket, vagy kivégezte őket, tehát általában, hogy a hatalom szokott erre reagálni, és az egyik nagy hittudóst, amikor bebörtönözték, ő azt mondta, hogy ez nem probléma, mert az van börtönben, akinek a szíve el van zárva Istentől. Őt a börtönben ugyanúgy szabadnak érezte magát, és azt mondta, hogy ha esetleg száműznének, az se baj, akkor legalább lehetőségem lesz elutazni, ha meg kivégeznek, akkor legalább mártír leszek. Tehát, hogy ez hozzáállásbeli kérdés, ugye annak az oldaláról, akit igazságtalanul ér ilyen dolog, de hogy ez egy létező büntetési forma, az iszlámban is van lehetőség ezt alkalmazni, de nagyon szigorú feltételekkel.
Mint elhangzott, kultúránként, illetve történelmileg is nagyon sokfajta büntetés merült föl, csonkolástól kezdve, csonkítástól kezdve a vagyoni alapúakig, és a társadalomnak mindenképpen vissza kell jeleznie valahol az elkövetők számára, hogy ez így nem helyes, és ha szükséges, akkor el kell őket különíteni. Tehát a szabadságvesztés ilyen szempontból, az elkülönítés megközelítéséből mi jogosnak tarthatjuk. A probléma az, hogy ez nem a kiváltó okot kezeli. Mi többségében azért gyakoroljuk az ENT, hogy megszüntessük a saját szenvedésünket, és ezzel együtt megszüntessük a mások szenvedtetését is. Tehát ha valahol ez lehet az útja annak, hogy olyan cselekedeteket kövessünk el, ami ártalmas másoknak, illetve a társadalomnak. Az elítéltek akkor tudnak reintegrálódni, amikor a tudatszintjük eléri azt a szintet, hogy meglátják az okozatiságot, és megbánják, amit tettek. Most ezért lehet tenni. Tehát vannak olyan programok, Magyarországon is fordult már elő, hogy bementünk egy büntetésvégrehajtási intézetben. Egyesült Államokból tudok olyan konkrét programokat, hogy csoportosan bent gyakorolták az ENT ennek érdekében. És hogyha ez megtörténik ezen az úton, ezen a tudatszint emelkedésen keresztül tud menni az elítélt, akkor a társadalomnak pedig tudnia kell megbocsátani, hogyha megtörtént tényleg ez a megbánás.
Teljes mértékben csatlakozom ehhez, amit András mondott, hogy az ilyenfajta büntetésnek is kettős célja van. Az egyik a többségi társadalom védelme a bűn elkövetővel szemben, a másik pedig az egyén megreformálása, legalábbis az eredeti szándék ez mindenféle büntetés mögött, hogy az illető megbánja, és változzon a jelleme, jól álljon hozzá az élethez és az embertársaihoz. Amit még szeretnék hozzáfűzni, hogy ennek az egész témakörnek van egy teológiai párhuzama is, legalábbis a Vaisnava olvasatban. A lelkek eredetileg szabadok, szat, csit, ánanda természettel rendelkeznek, örökek, boldogok, tudással teliek, és hogyha harmóniában élnek Istennek a szándékával, akkor megmaradnak ebben az állapotukban. Hogyha nem, ha elfordulnak Istentől, akkor kerülnek az anyagi világba, ami egyféle szabadságvesztéssel jár. Megint nem büntetés igazából, hanem egy figyelmeztetés, egy jelzés, mert mi történik az anyagi világban? Bár a lélek örök, meg kell születnie, élete során többször általában beteg lesz, végül megöregszik, és végül meghal, és újra megszületik. Ugye ez egy szenvedésteli állapot ahhoz képest, ahogy eredetileg létezett, vagy ahogy tud létezni a lelki birodalomban. Szóval a szabadságvesztés az Isten kezében is egy eszköz, ahogy viszonyul hozzánk, és a karma törvénye szerint is így van ez. Bizonyos fajta bűnöknek az eredménye valamiféle szenvedés, ami csökkenti az ember cselekvési lehetőségeit. Vagy beteg lesz, vagy éhezni fog, vagy valamilyen testi hiányossággal születik meg, vagy legrosszabb esetben, mondja a Bhagavad Gita, állati létben születik meg, vagy növényként születik meg, ami pedig a szabadságnak egy még erőteljesebb korlátozása. Ugye vannak fák, amik több száz évig állnak egy helyen. Az már egy igazi szabadságvesztés a lélek számára. Nincs ott a tiszta tudata már a léleknek, az is nagyon be van fedve, de ott van. Szóval, hogy Isten alkalmazza ezt a fajta büntetést, és akkor a társadalomnak a vezető is alkalmazhatják ezt, amit olvasunk az ősi indiai védikus irodalomról, van egy védikus törvénykönyv, Manu Samhita, hogy az uralkodóknak milyen elvek alapján kell vezetni a társadalmat, és megvédeni az embereket, és kezelni a bűnösöket, ebbe a gondolkodásmódba is belefér. Igen. A többségi társadalom védelme érdekében, és az emberek, a bűnösök megreformálása érdekében lehet büntetéseket alkalmazni. Minden elfhez csatlakozom ezzel kapcsolatban, ami elhangzott, hogy ennek méltányosnak kell lenni, párhuzamos annak a bűnnek a mértékével és igazoltnak. Ez a felelőssége mindig a vezetőknek, legyen az bíróság, vagy egy ősi korban egy királyság, ami vagy a király maga, aki ezt a folyamatot felügyeli, de ez szükséges az anyagi világban, és ahogy Isten kezében ott van ez az eszköz, ugyanúgy az emberi társadalom is alkalmazhatja ezt. Igazából a társadalom védelme és maga az elkövető védelme érdekében. Bűnös ember általában nem tudja, neki karmikusan is rossz, amit csinált. Az ő érdeke az, hogy megállítsák. Ő azt gondolja. Sokszor, ugye a kontrollt vesztett emberek azt gondolják, ha becsapok másokat, ha lopok, ha rabolok, ha ölök, akkor szerzek valamit, ami nekem jó lesz, de nem lesz jó. A karma törvénye szerint nem lesz jó, tehát az embereket, a bűnös hajlamú embereket a saját érdekükben is meg kell állítani, és az távlatilag az ő javukat is szolgálja.
A mai este utolsó kérdéséhez érkeztünk. És már elhangzott, hogy akkora léptékűek a kérdések, hogy ezekről PhD-t és egyéb nagyobb értekezéseket lehetne írni, de hát valóban attól tartok, hogy ez is egy ilyen kérdés lesz. De nézzük, hogy a kérdés arra vonatkozna, hogy hogyan rendelkezik, hogyan nyilatkozik a vallás a szabadság és a szabadosság közti különbségről. Mi a különbség a között, hogy szabad valaki, vagy szabados életet él?
Hát a nagy különbség van a kettő között. A szabadság az felelősséggel járhat együtt, nem feltétlenül, de jellemzően igen. És a hatalmas különbség az, hogy a szabadosság pedig az, amikor a felelősség teljesen eltűnik a szabadság mellől, amikor már ugye szabadságról nem is beszélhetünk, csak szabadosságról, úgyhogy nekem ez a rövid válaszom erre.
Hát elvileg a szabadosság az nem fér bele a vallás erkölcsi előírásaiba, de én úgy látom, hogy máséba se, tehát hogy az elvileg nem megengedhető, nem járható út. Persze a szabad akarat lehetővé teszi, hogy az ember élhet így, ha akar, de ennek természetesen következményei vannak az evilágon, a túlvilágon is. Rövid válasz.
Úgy tűnik, hogy ez a rövid válaszokhoz.
Hát ugye azt mondják, minden bonyolult válaszra van vagy minden bonyolult kérdésre van egyszerű válasz, de az nem mindig jó. Igen, szóval, hogy erre nem lehet egyszerűen válaszolni. Vagyok olyan erős, hogy gyengéd lehessek. Van ilyen szólás is. Akkor ugye mi az addiktológiában azt mondjuk, hogy nem azt mondjuk, hogy nem szabad inni, hanem szabad nem inni. És hogy szabad vagyok arra, hogy jó legyek. És ha nincs szeretet, szeretnék ide visszatérni, amivel Milán atya kezdte a mottóját, akkor szabadosság van, ami másnak nem jó. Ami a társadalomnak árt, vagy annak a másik embernek, vagy annak akár egy állatnak, vagy bárminek, a környezetnek. Szóval, igen, hát vagy PhD-zünk, vagy továbbadom.
A frappáns válaszoknak is azért van ideje. Én is úgy érzem, hogy elmondtam erre a kérdésre a választ, tehát, hogy szabadnak lenni valamitől, vagy szabadnak lenni valamire. Ha mindig egész életemben csak valamitől akarok szabad lenni, akkor egyébként annak az eredménye nagyjából az ókori görög filozófia rádöbben, hogy ez egy beszűkült szabadság lesz. Vagy hát egyenesen a mozgásterem nullára csökken. Tehát, hogy ebből a szempontból a szabadosság az egy ilyen egyoldalú szabadságfogalom túlhajtva, ami végül is zsákutcává válik. Szabadnak lenni valamire, ami viszont azt jelenti, hogy akkor a szeretetből, hát megkeresem, hogy mire használom az életemet, az időmet, mire adom oda a szabadságomat.
Az a meghökkentő megközelítésem, hogy amit az emberek általában szabadság alatt értenek, szabad cselekvés alatt értenek, az védikus szempontból, vagy akár általános vallási szempontból igazából szabadosság. Mert a szabadság alatt azt értik, a szabad cselekvés alatt, hogy igazából csak én döntöm el, hogy mit csinálok, és nem veszem figyelembe az isteni törvényeket, mert szabad vagyok. Abban a pillanatban, amikor ez a szabad akaratunknak az ilyen értelmű használata ütközik az isteni előírásokkal, az isteni törvényekkel, akkor a szabadossággá válik. Szóval itt definiálnunk kell ezeket a szavakat. Az én definícióm az lenne Vaisnava szemszögből, hogy a szabadság az Isten akaratával összhangban való minél teljesebb, minél olyan cselekvést jelent, ami minél teljesebben összhangban áll Isten akaratával. Ez fog a szabadsághoz vezetni. Ez paradoxul hangzik, mert még mindig követek valamit. De mint parányi élőlény, ezt említettem korábban, nem lehetünk teljesen függetlenek. Nem lehetünk csak olyan, mint a héliumos lufi, ami repül fel egyedül, és semmilyen törvény nem vonatkozik rá, és ő csak repül, és független. Nem tudunk függetlenek lenni. Igen, az élőlény szabadsága, lehet, hogy nem volt tökéletes a hatosolat, egyik hasonlat se tökéletes, az élőlény szabadsága soha nem jelent teljes függetlenséget. Vagy Istentől függünk, vagy pedig az anyagi világtól függünk. A Biblia, nem tudom szó szerint idézni, de vagy Isten szolgálja az embert, vagy a mammon szolgálja, ugye akkor ugyanaz az alapelv, hogy igazából nincs egy köztes tér, hanem az ember mindig függ, mindig valamilyen befolyás alatt van, az anyagi energia, az illúzió, a karma törvénye, a szenvedések befolyása alatt állunk, vagy pedig Isten befolyása alatt állunk, és úgy cselekszünk, ahogy ő kéri. Ez az emberi szabad akarat, a nagy szabad akarati döntés. Ezt mondja a Bhagavad Gita. Miután sok-sok fejezeten keresztül Krishna tanítja Arjunát, hogy mi helyes, hogy jó cselekedni, minek mi a következménye, a végén ezt mondja, és most tégy úgy, ahogy jónak látod. Nincs erőszak Isten részéről, de a mi érdekünkben tanít, ad javaslatokat, ad előírásokat, hogyha így csinálod, akkor jó lesz. Ha nem, akkor szenvedni fogsz. A szabadosság azt jelenti, amikor elutasítjuk ezeket, vagy figyelmen kívül hagyjuk, vagy nagyon részlegesen kezeljük az isteni utasításokat, hogy én ettől független vagyok, annak szenvedés lesz az eredménye egyénileg és társadalmilag. Igazán szellemi értelemben szabadokká akkor válunk, a lehető legszabadabbá, amennyire egy egyéni élőlény lehet, hogyha összhangban cselekszünk Isten vágyaival.
Én azért megnéztem a Google, megkérdeztem, mi a szabadosság, hogy pontosan definiáljuk, és azt írja, hogy a szabadság palástja alá rejtett tisztességtől és helytelen viselkedés, mondja. Tehát a szó gyöke szabadságra feltüntetett helytelenség. Én hoztam egy verset a végére, bár nem József Atti által, hanem egy rabbitól, nem vagy egy jó költő egyébként a rabbi, ez egy Nachman nevű rabbi, írta a közösségének ezt a verset. 10 szó, nincs benne Isten neve, nincs benne ember neve, de ez itt Umán, tehát mai Ukrajna területén élt 1700-1800 eddig. Következő a vers, a saját fordításom, hogy most így en passant, hogy az egész világ csupa egy keskeny híd, ám a lényeg, hogy ne féljél ezen. Ennyi a vers összesen, ezt a verset ugye eltűnt egy pár száz évre, aztán Izrael megalapult ezelőtt 80 éve, akkor újból előszedték, és megének dalamot írtak, és ha minden gyerek ismeri ezt a dalt, de mindenképpen a maga, ennek a rabbinak tanításként írta ezt a verset. Én a híd képet hoztam ide, ami a hídon, te szabad vagy elvileg. Mész be, bármerre mehetsz, de ha rosszul mész, akkor porul jársz. Szóval az ember élete a híd, amiben vannak célok, tűzéki célokat, oda kell elérnem, át kell érnem. A híd félelmes, mélység van, vihar van. Hogyha félek, akkor ki van mellettem. Tehát hiába vagyok szabad egy hídon az életemben, mégis ezernyi olyan dolog kell nekem, ami a én szabadságomat nem teszi szabadossággá, én akkor belehalok, hanem a szabadságom arról szól, hogy hogyan kötődjek a körülöttem lévő hídon menő emberekhez, mert egymás is felelősek vagyunk. És ugye az a fejezetben, hogy a lényeg, hogy nem szabad félni, hogy a döntések meghozása az mindig egy félelmes dolog, hogy szabad akarat, mer indulok el, igen, nem, ugye elbeszéltünk most két órán keresztül a döntésekről, azt mondja, ne féljél a jó döntést meghozni. Tehát időnként ugye pont mondta Zoli, hogy kiállni a felszabtéren egy szőnyeggel, így Ramadán végén van, furcsán nézzenek rád. Én életem először utcán imádkozó muszlim embert Jeruzsálemben láttam a buszmegállóban, oda ment a buszmegálló mögé, volt egy füves tér, elhagyta a szőnyegét, és ott megimádkozott Jeruzsálemben. Ember nem bántott, az tök jó volt, ez jellemző volt régen Jeruzsálem, vagy tényleg ott el voltak egymás mellett az emberek. De mindenképpen az, hogy, hogy ne kelljen félni ezen a hídon, a szabadság élmény, ne kelljen félni megélni, ez egy alapvetése az emberiségnek és az emberi fajnak. És én hiszek abban, hogy, hogy a szabadosság és a szabadság megerőszakolása, tehát ez, ne legyünk erőszakosak, tehát, hanem én, ez a bizonyos híd és élet hasonlatot, ez egy nagyon bölcsekézem a pillanatban a Nachman nevű rabbitól, és most így nem tudom, ki van utána, az Andris van utána, hogy érteni? Én az utolsó szó. Akkor ne féljetek! Ne féljetek szabadok lenni, és a hídon, ha mentek, akkor mehetek tüzeti célokat, és aki mehetetek, az mindig segítsétek, hogy ő se féljen. Ez az igazi szabadság.
István még kérte a mikrofont egy.
Az igazi szabadság feldobott labdára a mi oldalunkról is válaszolnék, vagy adnék egy meghatározást. Az anyagi világ különböző kényszereket nyom ránk, és a tudatunk be van szennyezve. Az igazi szabadság az, amikor az ember az érzékek hatalma alól szabad. Nem az érzékei irányítják az életét, hanem ő irányítja az érzékeit. Tud képes szabályozni az érzékeit. Amikor nem a késóvárság, a hatalomvágy, a rossz indulat, az irigység és a mohóság irányít minket, hanem képesek vagyunk ezektől teljesen függetlenné válni, az az igazi szabadság, amikor nem a kötődéseink, nem a ragaszkodásaink vezérelnek minket, akkor vagyunk igazán szabadok. Három szabadság állapotról beszél a védikus irodalom. Az egyik a lekötöttség, az anyagi illúzió állapota, amikor mindezek a negatív erők befolyásolnak és lehúznak minket. Van a tökéletes állapot, a felszabadult lelki állapot Isten társaságában, és van a kettő közötti átmenet, a lelki fejlődésnek a folyamata, a lelki út. A lelki gyakorlatok folyamatosan fejlődést tesznek lehetővé, egyre inkább lehetővé teszik, hogy szabaddá váljunk ezektől a negatív befolyásoktól.
Köszönöm szépen, István. A ma esti beszélgetésnek, ezzel lassan a végéhez érkeztünk, de ugye lassan ilyen kis szokása alakult, hogy engedelmükkel mindenkitől összeszedtem ilyen nagyon rövid bölcsességeket, bár nagyon nagy témákat. A disszertációnak rövid lenne, de mindenképp azt gondolom, hogy olyan bölcsességek, amiknek amire emlékezni érdemes, és engedelmükkel ezeket felolvasnám így az est végén. Elhangzott az többek között, hogy minden Istentől van, kivéve az Isten félelem. Aztán egy olyan mondat is elhangzott, hogy a szabadság és a felelősség ugyanannak a tengelynek a két vége. Vagy nem lehet szeretetről beszélni szabadság és felelősség nélkül. Aztán egy újabb gondolat, hogy a legnagyobb szabadsága az embernek abban áll, hogy Isten szolgálja. Aztán egy olyan gondolat, hogy szabadságunk valamire való, valamire szabadon oda kell adnunk magunkat életünk során. Szó volt arról, hogy a szabadság egyik megnyilvánulás, hogy dönthetünk arról, hogy együtt vagyunk olyan emberekkel, akiket nem szeretünk, vagy távol vagyunk olyan emberektől, akiket szeretünk. Ez is szabadságunkban áll. Elhangzott az, hogy Isten akarata körbeöleli az ember akaratát. Az ember ugyan szabadon választhat utakat, de a kimenet mindig Isten kezében van. Az is elhangzott, hogy Isten egyenesen tud írni a görbe vonalakra is. Illetve, hogy a Szentírás Isten szeretet nyelvének a tolmácsolása. És végül az utolsó gondolat, amit felírtam ide magamnak, hogy a szabad cselekedet, az egy olyan cselekedet, amely minél teljesebben Isten akarata szerint való. Szeretném megköszönni vendégeinknek a mai estét, az értékes gondolatokat, amiket megosztottak velünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, szép estét kívánok mindenkinek!
Vallási kerekasztalt tartottak a Napfényes rendezvényteremben 2025. márciusában, melynek témája az volt, hogy mit tanítanak az egyes vallások a szabadságról és a szabad akaratról. A beszélgetésben részt vett Erdős Eszter református lelkész, Lukovics Milán Ferences szerzetes, a Mária Rádió igazgatója, Radnóti Zoltán, a Magyarországi Zsidó Hitközösségek Szövetsége főrabbija, Sulog Zoltán vallásjogász, a Magyarországi Muszlimok Egyházának elnöke, Tasi István kulturális antropológus, Krisna tudatú tanító, Torma András, az Eredeti Fény Zen Buddhista Közösség apát helyettese. A moderátor Ille József volt. Elhangzott műsorunkban a kerekasztal beszélgetés harmadik részét hallották.